Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai adás első részében futball átigazolási piacról lesz szó, méghozzá természetesen az idei nyári transfereket fogjuk górcső alá venni Szabados Gábor sportközgazdásszal. Kezdünk a magyar érdekeltségekkel, vagyis Szoboszlai Dominik 70 millió eurós átigazolásával a Premier League-be, a Liverpoolba, és hát Kerkez Milos is szóba kerül, őszintén az angol első osztályba, Bournemouth-ba szerződött, és mindkét játékos lejátszotta első mérkőzését az idei szezonban a Premier League-ben. Kerkez csapata a Bournemouth hazai pályán 3-2-re győzött, egyébként a magyar védő, szélsővédő 77 percet töltött a pályán, Szoboszlai pedig végigjátszotta a Chelsea elleni 1-1-es idegenbeli mérkőzést. Az európai piacon kiemelkedik még jó néhány egyéb transfer, röpködtek a 100 millió euró körüli vagy a fölötti összegek. Példának okáért Jude Bellingham, Declan Rice, vagy éppen Harry Kane is nagyjából 100 millió euróért váltott klubot, de ide kívánkozik egy brit átigazolási rekord. Az ecuadori védekező középpályás Caicedo a Brightontól helyezte át a székhelyét a Chelseahez, és hát tényleg megdőlt az a bizonyos brit transfer rekord, amit korábban Enzo Fernández tartott. Érdekesség, hogy őt is éppen a Chelsea igazolta le. Azt hozzá kell tenni, hogy a beszélgetésünk még akkor zajlott le, amikor nem robbant egy újabb átigazolási bomba, hát azt hiszem a következő időszakban azért ilyenekre lehet számítani bőven, hiszen azt hiszem az európai futballpiac mellett nem hagyhatjuk szó nélkül a szaudarábiai előrenyomulást, terjeszkedés sem. Talán az eddigi legnagyobb nevet jelentette be az Al-Hilal, amely leigazolta Neymart a Paris Saint-Germain-től. A brazil játékos 2025. június végéig szóló szerződés kötött a szaudiakkal, a 10-es messzámot fogja viselni, az Al-Hilal pedig 100 millió euró körüli összeget fizetett, utalt át a Paris Saint-Germainhez. Talán tényleg Neymar eddig a legnagyobb név, hiszen már ugye oda ment Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiába, Karim Benzema, de mindketten mondhatjuk, hogy pályafutásuk végén járnak, Neymar viszont még jelenleg is a legmagasabb polcot képviseli a labdarúgásban, és hát nyilvánvalóan Európában is rengeteg klub tárt karokkal várta volna őt. Minden esetre az Al-Hilal lett a befutó, erről a transferről még nem mint tény beszélgettünk Szabados Gáborral, hanem mint nagyon valószínű forgatókönyv, úgyhogy most következzék is ez a beszélgetés. Először a magyarokkal, majd az európai futballpiaccal, végül pedig a szaúdi bajnokság fejlődési potenciáljáról lesz szó.
Sportérték a Trend FM-en.
Kezdjünk is akkor a magyar vonatkozásokkal, már csak azért is, mert a hétvégén két magyar játékos is bemutatkozott a Premier League-ben. Először Kerkez Milos játszott 77 percet a Bournemouth csapatában, egyébként nyert a csapata 3-2-re a Southampton ellen, majd vasárnap Szoboszlai Dominik is bemutatkozott a Liverpoolban, 1-1-es döntetlennel véget ért találkozón. Összességében Szoboszlai átigazolása volt az, amely nagyobbat durrant nemzetközi értelemben is. 70 millió euró volt a vételár. Ön szerint Szoboszlai esetében inkább a potenciát fizette meg a Liverpool, ami azért nagyon sok fiatal játékos igazolásnál látszik, hogy ilyenkor tényleg nem szégyenlősek az összegeknél a klubok, vagy már a jelenlegi piaci értéke is nagyjából ennyire taxálható Szoboszlainak.
Nehéz elválasztani egymástól, a piaci értéket ugyanis mindig erőteljesen befolyásolja a játékos életkora. Hiszen az, hogy egy klubnak mennyit ér meg egy futballista, az alapvetően attól függ, hogy ő a későbbiekben mennyi pénzt tud kihozni belőle. Itt a pénz alatt értve természetesen azt is, hogy sportszakmailag hozzájárulva a csapat teljesítményéhez mennyire lehet sikeres az adott csapat, és természetesen azt is, hogy marketing és egyéb szempontból milyen jövedelmeket tud hozni a klub számára. Tehát minél több idő van hátra, amiből tud gazdálkodni, és minél többet tud kihozni belőle, minél több a fejlődési lehetőség a játékosban, hogy még jobb lesz, még több bevételt tud termelni, nyilvánvalóan annál magasabb a piaci értéke. Tehát azt senki sem gondolja, hogy jelen pillanatban mondjuk Szoboszlai Dominik sokkal jobb futballista, mint például Lionel Messi, mégis a piaci értéke az sokszoros a Lionel Messi-ének, nyilvánvalóan azért, mert Messi már nagyon idős, mármint futballista korban számolva természetesen, az ő pályafutásából már nincsen sok hátra, míg Szoboszlai éppen az ellenkezője. Ráadásul, ami nagyon fontos, ilyen fiatalon már meghatározó játékos. Mondhatjuk azt, hogy ezek a legértékesebb játékosok. Hogyha a nemzetközi téren tekintünk ki, nem véletlen, hogy mondjuk ugye a francia Kylian Mbappé, vagy a norvég Erling Haaland annyira értékes, és mondhatjuk, hogy ők uralják tulajdonképpen a játékosok piaci értékének a rangsorát, mert ők is nagyon fiatalon már nemzetközileg meghatározó játékosok. És igazából ezek a legértékesebb futballisták. Szoboszlai is egyre inkább ez a kategória, és mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a top játékosokhoz már egyre közelebb van. De egyébként Kerkez Milos esetében is azért tud ő értékes futballista lenni, ugye még fiatalabb, mint Szoboszlai, még nincsen 20 éves sem, és az ő esetében pedig az, hogy már is ugye Hollandiában meghatározó játékos tudott lenni, az növelte meg az értékét, és most már ő is a Premier League-ben is be tudott mutatkozni.
Azért fogalmaztam így az első kérdésemmel, hogy a potenciált fizetik-e meg, mert hogy feltűnő az idei átigazolási szezonban is, hogy tényleg amennyiben van egy fiatal játékos, aki teljesít akár egy jó szezont mindösszesen. Most szóba hozhatnám Moises Caicedót, akit egyébként meglepetésre nem a Liverpool happolt el, hanem a Chelsea, és brit átigazolási rekordnak számító 115 millió fontért váltott klubot az ecuadori középpályás. Szóval, hogy nem túlzás ez? Persze nyilván a piaci viszonyok alapján annyit ér egy futballista, amennyit megadnak érte, de nem túlzás ez, hogy gyakorlatilag már majd, hogy nem sok esetben elegendő az, hogy valaki fiatal és van egy jó szezonja? Nem lenne kicsit reálisabb, hogyha legalább 2-3 jó szezont teljesítene valaki, mielőtt ekkora összegekért leigazolják?
Nyilván itt ugye nagyon sok szakmai értékítélet van ezekben az összegekben. Az alapvető az, ami valóban a kérdésben is elhangzott, egy futballista annyit ér, amennyit fizetnek érte, és ha ekkora összeget kifizettek érte, akkor valószínűleg ennek van olyan szakmai alapja, hogy ők tényleg azt gondolják, hogy van ilyen potenciál a játékosban. Az azonban tényleg egyértelmű, hogy itt sok esetben a játékosokért kifizetett összegek, azok alapvetően tényleg a potenciált takarják, tehát nem az, hogy mi volt a múlt, hanem az, hogy mi lehet a jövő. A játékosnak a piaci értéke mindig a jövőt mutatja, és nem a múltat. Megint csak mondjuk Lionel Messi-t tudom felhozni példának. Nyilvánvalóan, hogyha a múltat mutatná a piaci érték, akkor Lionel Messi lenne a legértékesebb futballista a világon. Jelen pillanatban, jól emlékszem, neki talán ilyen 10-20 millió euró körül van a piaci értéke, tehát töredéke annak, amennyiért, nem csak hogy Szoboszlait, amennyiért megvették, de tulajdonképpen Kerkezt is hasonló összegért vette meg a Barnabas. Tehát látható, hogy nem a múltat mutatja a piaci érték, hanem mindig a jövőt, és az, hogy milyen lehetőség van a vásárlóklub számára. Lehet azt mondani, hogy talán túlságosan is ehhez a potenciálhoz kötődik a piaci érték, és egy kicsit jobban figyelembe kéne venni az elmúlt időszakot, de az, hogy mennyit és mit teljesített az elmúlt években egy játékos, igazából az a klub számára mindegy. Tehát az, hogy én, már bocsánat, hogy ennél a példánál maradok, de szerintem ez a legjobb illusztráció, tehát az, hogy Messit igazolom le, vagy egy másik játékost, aki még évekig nyújthat nekem jó teljesítményt, ez a klubnak egyáltalán nem mindegy, mert egy olyan játékossal, akiben már nincsen potenciál, azzal nem tudnak mit kezdeni. Tehát itt tényleg ez egy kicsit becslés, egy kicsit jóslás, hiszen a klubnak azt kell felmérnie, hogy a jövőben mire lehet képes ez a játékos, és nyilvánvalóan senkinek nincs ott a varázsgömb a kezében, tehát nagyon sokszor tévednek a klubok, nagyon sokszor olyan játékosban bíznak, aki nem tudja befutni azt a karriert, azt a potenciált, amit jósoltak neki. Van, hogy ez a játékos hibája, van, hogy ez a játékos megfigyelőknek a hibája, mert rosszul mérték fel, van, hogy valamilyen külső körülménye okozza ezt a helyzetet, legyen az sérülés, vagy esetleg az, hogy a játékrendszerben nem passzol be, vagy valami, vagy bármilyen más indok, de mégis az alap helyzet az az, hogy a klubok itt arra törekednek, hogy minél jobban meglássák azt, hogy milyen lehetőség van egy játékosban, és a jövőben mekkora hasznot tud nekik termelni, és alapvetően ennek az elvárt haszonnak a függvényében hajlandóak ekkora összegeket kiadni.
És itt az elvárt haszon, itt feltételezem, azt jelenti, hogy amíg az az adott játékos a klubnál játszik, mondjuk 3-4 éven keresztül, nyilvánvalóan sok trófeához is hozzásegítheti a klubot, különböző merch termékek értékesítéséhez is hozzájárulhat, és akkor nem annyira számít az a tétel, hogy mondjuk akkor maradva Caicedónál 115 millió fontért vették meg, szinte borítékolható, hogy a következő klubváltása nem fog ennyibe kerülni, szóval itt lesz egy veszteség a klubnál, aki most megvásárolta a Chelsea, de hát a köztes időszakban meg bőven-bőven behozza a profitot, vagy behozhatja.
Ez természetesen így van, nagyon sokszor úgy szokták felfogni ezeket a játékos értékesítéseket, hogy akkor értem meg, hogyha többért adom el a játékos, mint amennyiért annak idején vettem. Tehát alapvetően nem azért veszek játékos, hogy aztán később eladjam, hanem azért, hogy amíg nálam van, addig hasznot termeljen nekem. Nyilván, ha még el is tudom úgy adni, hogy plusz összegeket szerzek, az külön jó. Természetesen van olyan modellek, klubmodellek, ahol kifejezetten azért vásárolnak mondjuk egy fiatal játékost, hogy ők felépítsék, és majd magas haszonnal eladják, de itt is figyelembe kell venni, hogy amíg a klubnál ő a klub számára hasznot termel, az már egy pozitívum a klub számára, tehát lehet, hogy ugyanannyiért, vagy egy kicsit kevesebbért adja el, mint amennyiért vette, de ettől még ez lehet egy jó üzlet, ha közben éveken keresztül hasznot termelt a klub számára. Hogy ugye Szoboszlainál maradjunk, 20 millió euróért vette meg a Lipcse, 70 milliót fizetett most kiérte a Liverpool, ez nyilván egy 50 millió eurós haszon, de hát közben azért Szoboszlai nagyon komoly teljesítményt nyújtott a Lipcsében, az csak növeli azt az értéket, amennyit a volt klubja keresett rajta.
Hogyha végignézünk az eddigi európai átigazolásokon, és még azért van egy olyan sandagyanum, hogy augusztus 31-ig azért itt lesznek eléggé bombasztikus transferek, most például arról pletykálnak, hogy akár amikor adásba kerülünk, már Neymart be is jelenthetik új szaudi klubjánál, ugye Mbappé jövője is meglehetősen kérdéses, hogy a PSG-nek el kell őt adnia most idén nyáron, hogyha pénzt akar belőle látni, de hogyha az eddigi átigazolásokat figyeljük, nagyjából én úgy vettem észre, hogy ilyen 100 millió euró körüli volt a csúcsa kiugrás, egyébként többi játékosért is letettek ennyit az asztalra, Declan Rice, Jude Bellingham, Harry Kane is nagyjából kicsit több mint 100 millió euróért váltott klubot, tehát az látszik, hogy az átigazolási rekord, amit egyébként Neymar tart, nincs veszélyben, de egyre több talán az ilyen 100 millió fölötti játékos, vagy 100 millió körüli játékos, hogyan ítéli meg a piac mozgását?
Igen, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a 100 millió körüli összeg lett az, ami gyakorlatilag ma már meghatároz egy top játékost. Tehát az a top játékos, aki 100 millió euró körüli összegért cserél klubot. Ebben én azt gondolom, hogy most már Szoboszlai Dominik is egyébként beletartozik. Tehát ez a 70 millió euró is már egész közel van a 100-hoz, tehát ez azért egy nagyon komoly értékítélet arról, hogy mennyit is érhet meg egy olyan top csapatnak, mint a Liverpool. De igen, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az a szint, ami ma már a futball top szintje. Tehát aki ezt nem közelíti meg, tehát mondjuk csak ilyen 50 millió euró környékén marad, itt csak erősen idézőjelbe kell érteni, tehát aki csak 50 millió euró környékén marad, az már nem top futballista. Az már mondhatjuk, hogy gyakorlatilag csak egy ilyen második csoportos futballista. Ez nyilvánvalóan nem azért van, mert a futballisták annyival jobbak évről évre, hogy egyre többet érnek, hanem a kluboknak van egyre több bevétele, és nyilván ezzel valamennyire inflálja a piacot, hiszen hogyha a kluboknak több pénze van arra, hogy játékosokat vásároljanak, akkor természetesen az árak fel fognak menni. Ha figyelembe vesszük azt, hogy mondjuk Zidánt vagy Figót annak idején ilyen 60 millió euró körül összegért vette meg a Real Madrid, nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy a mostaniak ennyivel jobbak, hanem az, hogy a kluboknak ennyivel több a bevétele, és a top játékosokért kifizetett összegek ennyivel nőhetnek. Az valóban érdekes, hogy a csúcs, a Neymar által tartott 222 millió eurós csúcs, az még nagyon messze van, de ez is mutatja, hogy az a transfer mennyire irreális volt, és igazából mennyire elrugaszkodott a valóságtól. Mondhatjuk azt, hogy ezek a szép lassan a 100 millió eurót meghaladó transferek, ezek sokkal inkább reálisak, és sokkal inkább mutatják azt, hogy a klubok anyagi helyzeteihez hogyan igazodnak ezek a játékos vásárlások.
Az imént általam említett három transfer, Rice, Bellingham, Kane egyébként közülük csak egy játékos váltott klubot a Premier League-en belül. Bellingham ugye Spanyolországba igazolt, Kane pedig Németországba. Szóval ez alapján még nem lehetne levonni azt a következtetést, amit az elmúlt években láttunk, hogy a Premier League dominanciája egészen kiemelkedő Európában, de hogyha a teljes palettát nézzük, akkor ez mennyire állt az idei évben, idei nyáron?
Ez nyugodtan mondhatjuk, hogy változatlan, és nem is reális az, hogy a jövőben megváltozzon. A Premier League egyértelműen a gazdaságilag legerősebb bajnokság. Tehát olyan óriási különbség van az angol csapatok anyagi helyzete és a többi csapat, és ide a többi topligát is bele kell érteni, tehát a spanyol, német, olasz, francia csapatokat. Tehát a többi csapathoz képest olyan óriási különbség van, ami egyértelműen meghatározó a játékos piacon is. Nyilván vannak olyan top csapatok, mint a Bayern München, a Barcelona, a Real Madrid, akik képesek akkora bevételt elérni, mint az angol top csapatok, vagy még nagyobbat is, de mögöttük jóval nagyobb az űr. Tehát nem véletlen az, hogy Spanyolországban gyakorlatilag csak az Atletico Madrid tudja esetleg megszorítani a Barcelonát és a Real Madridot, Németországban meg szinte senki a Bayern Münchent, vagy Franciaországban senki a Paris Saint-Germaint, mert ott óriási űr van ezek mögött a csapatok mögött. Angliában sokkal sűrűbb az élmezőny is, és a középmezőny is. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a 30 legnagyobb bevétellel rendelkező labdarúgó csapat listájának nagyjából a fele angol. A Premier League-ből származik, mert ott a televíziós bevételekből és egyéb bevételekből olyan óriási bevétele van egy Premier League csapatnak, hogy aki bejut a Premier League-be, az egyből a világ egyik legjobb bevételű klubjává válik. És ez a különbség értelemszerűen a játékos piacon is tükröződik. Az, hogy most például Harry Kane-t éppen egy angol csapattól vásárolta meg a Bayern München, ez azt gondolom, hogy ez csak is Kane-nek a speciális helyzete miatt van. Tehát az, hogy ő tényleg egy top játékos, ugyanakkor egy olyan csapatban van, vagy volt eddig a Tottenhamben, ahol ugye semmi esélye nem volt arra, hogy trófeákat nyerjen, vagy legalábbis ez soha nem jött össze neki. Valószínűleg ő maga sem akart egyébként pont a Tottenham kötődése miatt egy másik Premier League csapathoz menni. Ugye nagyon sokszor felmerült sok más csapattal, hírbe hozták Angliában, de valószínűleg ő sem akart a Tottenham ellen játszani a bajnokságban, tehát ezért is jöhetett az létre, hogy amikor egy ilyen külföldről érkező ajánlat volt, akkor inkább azt fogadta el, és nyilván ehhez kellett egy olyan csapat, mint a Bayern München, aki ki tudta fizetni azt az összeget érte, amennyiért a Tottenham már hajlandó volt elengedni.
És akkor eddig is nagyon komoly összegekről beszéltünk, de ugye az idei nyárra volt az jellemző, hogy igazán betoppant Európába a szaúd-arábiai futball, annak minden potenciájával, gazdasági erőfölényével, talán így is fogalmazhatok. Most a szaúdi projektről fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy mennyire tudják ott hosszú távon is fenntartani ezt a dinamikát, de azért ami idén nyáron történt, az nem csak azért lehet az európai futballbarátok számára kicsit ijesztő, mert hogy néhány korosodó, futballértelemben korosodó sztár odaigazolt, Cristiano Ronaldo, Benzema vagy Mané, hanem ugye azért is, mert itt konkrétan olyan futballisták mentek oda, akik most Európa szinte bármely top klubjában elférnének. Én kiírtam néhányat, Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic, de Márez, Kanté, még abszolút ez a kategória, akik még pályafutásuk derekán járnak. Összességében csak a pénz miatt mennek Szaúd-Arábiába ezek a játékosok, vagy önmagában ez a szaúdi projekt lehet kecsegtető számukra?
Hát éppen közülük az egyik mondta azt, hogy hát itt csak a pénzről van szó, semmi mástól. Nehéz azt elképzelni, hogy bárki is valamilyen szakmai megfontolásból igazolja Arábiába. Az lehet természetesen, hogy úgy vannak vele, hogy sok pénzt keresek, és bízok abban, és lehet, hogy tényleg bíznak abban, hogy már név alatt a szaúdi liga felfejlődik olyan szintre, hogy már szakmailag is megérje ott játszani, de azt azért nyilván mindenkinek tisztán kell látnia, hogy jelen pillanatban még nem ez a helyzet. Annyiban azért kiegészíteném ezt a megállapítást, hogy való igaz, hogy vannak olyan játékosok, akik azért nagyon komoly szakmai értéket képviselnek, például itt a felsoroltak, tehát elsősorban mondjuk Márez vagy Brozovic, de azért ők nem a top kategória. Tehát azt tisztán látni kell, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy ugye 100 millió euró körül van egy top játékosnak az átigazolási díja ma már, ilyen szintű játékosok azért még nem nagyon igazoltak Szaúd-Arábiába, hanem inkább a második vonal, és azok a valóban egykor nagyon komoly szinten lévő, de mára már a futballpályafutásuknak a végét járó sztárok, mint mondjuk Cristiano Ronaldo, vagy éppen Benzema. Itt ugye nagy kérdés, hogy ami ugye itt a levegőbe lóg, esetleg Neymar átigazolása, hogy ez megvalósul-e. Az ugyanis egy új lépcsőfok lenne, egy új szint lenne a szaúd-arábiai átigazolások történetében, mert ő viszont azért még mindig egy olyan top játékos, aki a legfelső szintre tartozik. Ha Neymart is sikerül leigazolniuk, lehet, hogy az akár megnyit egy új lehetőséget a szaúdiak számára, és akkor még komolyabb játékosokat tudnak megszerezni. Nyilván itt az a kérdés egyrészt, hogy meddig akarják még ezt a projektet pénzzel finanszírozni. Szándékosan azt mondom, hogy meddig akarják, és nem azt, hogy meddig tudják, mert addig tudják, ameddig akarják. Tehát nyilvánvalóan az anyagiakból ők nem nagyon tudnak kifogyni. Láttuk azt, hogy például a kínaiak elkezdtek ugye néhány évvel ezelőtt egy hasonló projektet, de gyorsan abba is hagyták. Nem tartom valószínűnek, hogy Szaúd-Arábiában is ez fog történni. Tehát egészen biztos, hogy ők ezt végig akarják csinálni. Nagy kérdés az, hogy ez a Szaudi Liga mennyire tudja felvenni a versenyt majd szakmailag a többi bajnoksággal. Az biztos, hogy rövid távon az Európán kívüli bajnokságoknak óriási versenytársa lehet, és lesz is. Tehát én azt gondolom, hogy itt néhány éven belül egyértelművé válhat, hogy a Szaúd-Arábiai Liga a legkisebb Európán kívüli bajnokság, és ez akár anyagilag is problémát okozhat olyan bajnokságoknak, mint mondjuk az amerikai MLS, vagy a bajnokság, amelyek túl azon, hogy játékosokat igazolnak, nyilván valamennyire igyekeznek piacot is szerezni maguknak, az, hogy Messi az Egyesült Államokba igazolt, az is azért annak van egy piacszerzés célja is, tehát hogy Amerikán kívül is minél többen nézzék az amerikai bajnokság, de hogyha liga még erősebb lesz, akkor nyilván vonzhat el potenciális nézőket mondjuk az amerikai ligától. Azt viszont nem tartom túl valószínűleg, hogy az európai bajnokságok számára komoly veszélyt jelentsen a Saudi Liga. A top bajnokságok számára legalábbis biztosan nem. Tehát az, hogy az angol, német, spanyol, francia topligákat bármilyen szinten meg tudja közelíteni, az szinte kizártnak mondható, mert egyszerűen nincsen olyan mély háttere a szaudiaknak, nem csak anyagilag értem ezt, hanem természetesen szakmailag is. Az lehet, hogy a kisebb európai bajnokságok, tehát mondjuk a belga, holland, portugál bajnokságok, amelyeknek azért még van valamekkora jelentősebb saját országon kívüli piaca, azoknak lehet egy komoly versenytársa, akár még Szaúd-Arábia, de ez a, mondjuk úgy, hogy ez az üvegplafon, amiben aztán beverik a fejüket, mert tényleg a top 5 bajnokság ebből a szempontból érinthetetlen.
Ahogy az ön szavaiból én kiolvastam, mire utalt elsősorban akkor, amikor azt mondta, hogy vagy azt sejtette, hogy ez egy hosszabban tartó projekt lehet, mint akár a kínai volt. Milyen biztosítékokat lehet emögött felfedezni? Ugye sokaknak eszébe jut, hogy világbajnokságot rendezne Szaúd-Arábia, ugye Katarhoz hasonlóan 10 éven belül. Szóval ez lehet egy olyan pont, ami azt mondathatja velünk, hogy hosszabb távú projekt lesz a szaudi, mint akár a kínai volt?
Ez például igen egyértelműen egy ilyen pont, hiszen ez egy nagyon erős vágy a szaudiak részéről 2030-ra próbálnak ugye pályázni, tehát ez egy nagyon erős vágy a szaudiak részéről, és egyébként is, tehát túl azon, hogy van ez a világbajnoki pályázat, a szaudiak óriási erővel léptek be erre a sportpiacra, és most nem csak a futballbajnokságunkra gondolok, hanem úgy általában a sportpiacára. Ugye látjuk azt, hogy nagyon sok olyan ország van, amelyik a sporton keresztül próbálja magát népszerűsíteni, eladni, jó színben feltüntetni. Arab országok ugye rendszeresen csinálják ezt, Abu Dhabi, Katar és más arab országoktól is láttuk ezt, de nem csak Arábiában, ugyanezt csinálta, vagy csinálja akár még mindig Kína, Oroszország, nyilván náluk ugye a háború ez felforgatta ezt a helyzetet, de más, akár kisebb országok is, mint mondjuk Azerbajdzsán. És ennek ugye megvannak a különböző módozatai, egyrészt nagy sporteseményeket vonzanak a saját országukba, akár labdarúgó VB-t, olimpiát, Formula 1-es futamot, bármi mást, a saját futballbajnokságukat elkezdik építeni, mivel a labdarúgás a legnépszerűbb sport, és külföldön is elkezdenek befektetéseket létrehozni, és Szaúd-Arábia szépen megy ezen az úton, amit a többiek már mondjuk úgy, hogy kiköveztek, és ők is ugyanezeket csinálják, vannak most már nagy sporteseményeik Szaúd-Arábiában, akár Formula 1, akár takarrali, akár labdarúgó mérkőzések, ugye olasz-spanyol szuperkupa például, de ugyanígy vannak külföldi befektetéseik, ugye a Newcastle United például Szaúd-Arábiai kézben van, és biztos, hogy lesz több ilyen is, és a bajnokság is egy ilyen eszköz a számukra. Nagyon nagy erővel indultak el ezen az úton, kicsit késve ébredtek, ezt mondhatjuk, tehát a többi arab ország, vagy akár Kína, Oroszország ugye jóval korábban elkezdte, Szaúd-Arábia lényegesen később, de nagyon nagy erőkkel, és tudjuk azt, hogy óriási anyagi potenciáljuk van, tehát a környező arab országokhoz képest ugye lényegesen nagyobbak például, tehát akár Abu Dhabihoz, akár Katarhoz képest. Lényegesen nagyobbak mind lakosságban, mind az elérhető nyersanyagok tekintetében, tehát hatalmas a potenciáljuk, és egészen biztos ebből az indulásból és abból az erőből, ahogy ezt csinálják, egészen biztosnak tűnik, hogy ők nem akarnak ebből úgy kihátrálni, ahogy azt mondjuk a kínaiak tették a labdarúgó bajnokságukkal kapcsolatban, és biztos, hogy egész nagy lendülettel fognak menni, ezért mondtam azt, hogy én azt biztosnak látom, hogy a Szaúd-Arábiai Liga az néhány éven belül akár elérhet arra a szintre, hogy a legerősebb Európán kívüli bajnokság legyen. Nyilván akkor tud ez igazán jól működni, ha nem csak légiósokat igazolnak, hanem van egy erős belső fejlődés is. Azért azt ne felejtsük, hogy Szaúd-Arábiának van komoly labdarúgó kultúrája, tehát a szaúd-arábiai válogatott az egy meghatározó válogatott az ázsiai futballban, úgy, hogy egyébként a játékosok mind-mind a szaúd-arábiai bajnokságban játszanak, tehát nem mennek el légiósnak. Tehát
abszolút van, idén ugye Argentinát verték legutóbb a Katari VB-n, igen.
Van a legutóbbi világbajnokságon a későbbi győztes argentinokat is legyőzték. Tehát van mire építeni, de igazán akkor tud ez a projekt jól működni, hogyha a belső futballjukat is fejlesztik. Tehát oda például hívnak külföldi edzőket, olyan infrastruktúrális fejlesztéseket hajtanak végre akadémiákon és egyéb utánpótlás képző helyeken. Ez is egyébként egy működő projekt, de nyilván ebbe is komoly energiát kell fektetniük ahhoz, hogy tényleg a liga az meghatározó lehessen nemzetközi szinten is.
Most, ahogy említette, hogy valószínűleg a szaúdi liga egyik célkitűzése az lehet, hogy az Európán kívüli legerősebb bajnokság legyen, és nagyon nem veszélyezteti Európa monopol helyzetét, már ami mondjuk úgy a futball presztízsét jelenti. Erre utal kicsit az is, hogy ugye már Magyarországon is már bejelentett az egyik nagy televíziós csatorna, hogy fog közvetíteni mérkőzéseket Szaúd-Arábiából, és feltételezem, hogy akár Nagy-Britanniában is ugyanez lehet a helyzet, meg több más európai országban is műsorra tűznek szaúdi meccseket, ami mondjuk két éve még elképzelhetetlen lett volna. Szóval, hogyha félne Európa a szaúdi térnyeréstől, akkor nem biztos, hogy ilyen liberalizációs lépéseket hozna a tévés piacon, bár hozzátéve, hogy gondolom azért itt is a profit diktál, de hogy összességében akkor úgy képzelem, hogyha tényleg tartanának Szaúd-Arábiától, akkor hermetikusan lezárnák, és nem is nagyon mutogatnának onnan mérkőzéseket.
A televíziós társaságok ugye nem függenek a labdarúgó kluboktól, meg a labdarúgó ligáktól, ők az asztal, tárgyaló asztal másik felén ülnek. Tehát az, hogy mondjuk az angol, vagy nem is az angol, mert talán pont ez a rossz példa, de akkor mondjuk azt, hogy például a holland bajnokság pozícióit mennyiben veszélyeztetheti a Szaúd-Arábiai Liga, ez a holland ligának a problémája. Az, hogy mondjuk egy holland televíziós társaság műsorára tűzi a szaúd-arábiai mérkőzéseket, ő nem abban érdekelt, hogy a holland liga minél jobban el tudja adni magát, hanem abban, hogy saját maga minél nagyobb profitot termeljen, és a nézőit a lehető legjobb műsorokkal tudja kiszolgálni. Tehát ilyen értelemben nem tud úgy összezárni az európai piac, hogy most az európai televíziók azért ne közvetítenék a szaúdi mérkőzéseket, mert az nem érdeke az ő bajnokságaiknak. A televízióknak az az érdeke, hogy a lehető legjobb műsorokat tűzzék műsorra. Még egyszer mondom, itt alapvetően nem ilyen mesterséges beavatkozások, hanem elsősorban a piaci értékek fogják ezt eldönteni, és ebben azért elég egyértelműen látszik az, hogy mi az, ameddig el tudnak jutni a szaúdi bajnokságnak a menedzselésével. Ez tényleg az európai második vonal, az lehet a csúcs, abba se vagyok biztos, hogy odáig eljutnak, tehát itt az Európán kívüli vezető pozíció megszerzése az, ami teljesen reálisnak tűnik, de Európa azért egy jóval erőteljesebb és jóval mélyebb struktúrával rendelkező piac, értve az alatt
érte ez alatt azt, hogy tényleg nem csak az van, hogy ott vannak a sztárok a kirakatban, hanem szakmailag azért jóval komolyabb szintet tud képviselni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szabados Gábor sportközgazdász volt a Sportérték vendége. Tegye máskor is, minden jót viszont hallásra.
Sportérték a Trend FM-en.
A fukuokai vizes világbajnokságon sorrendben először aranyérmet nyert 200 méter hátúszásban Kós Hubert országos csúccsal 1 perc 54 másodperc 14 század másodperces időeredménnyel győzött. Kós az Egyesült Államokban a legendás Michael Phelps volt edzője mellett készült, Bob Bowman fél éve irányítja a 20 éves magyar úszó edzéseit. Bár Kós Hubert is kiemelte Bowman érdemeit az aranyéremben, a tréner nagyon szerényen nyilatkozott a győzelmet követően. Először is szögezzük le, Kós Huberttel alapvetően fantasztikus munkát végeztek Magyarországon az elmúlt 10 évben. Az elődöm érdemli az elismerést, én csak egy picit segítettem, utalt az amerikai edző Magyarovics Zoltánra, Kós Hubert előző edzőjére. Majd hozzátette, elsősorban a fordulója technikáján, illetve a víz alatti munkájával dolgoztunk, és azt gondolom összességében nagyon jót tett neki a folyamatos versenyzés, hogy az egyetemi sorozatban mindig gyorsnak kellett lennie, ráadásul napról napra olyan versenyzőkkel készül, akik vele azonos szinten vannak, fogalmazott a tréner, akinél egyébként Kós Hubert számít a favoritnak a jövő évi párizsi olimpián az aranyéremre 200 méter háton. Maradva Fukuokában és a vizes világbajnokságnál, története negyedik világbajnoki címét szerezte meg a magyar férfi vízilabda válogatott. Varga Zsolt együttese egy hihetetlenül izgalmas döntőben, 5 méteres párbajban győzött Görögország ellen. A találkozó sok minden miatt emlékezetes lehet, például a Ferencváros kapusa, Fogel Soma klasszis teljesítménye miatt. A hálóőr egy perccel a rendes játékidő vége előtt óriási bravúrral belekapott egy görög zicserbe, ami a kapufán kötött ki. Így 10-10 után jöhetett az 5 méteres párbaj. Ebben Fogel 4 görög lövést hárított, és végül 7 pár után 4-3-ra nyert a magyar csapat 1973, 2003 és 2013 után negyedszer is világbajnokságot. A meccs hőse Fogel Soma a Magyar Vízilabda Szövetségnek úgy nyilatkozott az 5 méteresekről, a büntető párbaj előtt átvettük a dolgokat, hogy ki hogyan szokott lőni, de ehhez jött még egy kis megérzés is, talán fele-fele arányban. Fáradtan, nagyon nehéz szituációkban a lövők gyakran a jól bevált módszerrel próbálkoznak, általában az dönt, aki jobban ott tud lenni fejben. A torna legértékesebb játékosának Zalánki Gergőt választották. Az MVP azt nyilatkozta, hogy sokkal fontosabb, hogy világbajnokok vagyunk, mint hogy én lettem a torna legjobb játékosa. Csapatmunka volt. A meccsel nem is akarok foglalkozni, az olyan volt, amilyen. A lényeg, hogy ezt most valahogy megnyertük. Az egész VB alatt óriási munkát tettünk bele. Nem volt egyszerű dolgunk, az összes mérkőzésünk nagyon szoros volt, és mindig a végén dőltek el, úgyhogy tényleg mindenki előtt le a kalappal. Óriási munka volt most ebben, de el is fáradtunk. Azt érzem magamon, hogy a végére eléggé kinyúltam, úgyhogy örülök, hogy Soma ilyen sok ötöst megfogott, és így nem húztuk tovább, fogalmazott Zalánki. A magyar csapat a döntőt megelőzően is, ahogy arra a Zalánki Gergő is utalt, két nagyon szoros, egyenes kieséses meccset nyert meg. A negyed döntőben az Egyesült Államok ellen végig vezetve, de a végét kissé izgalmassá téve nyert az együttes 13-12-re. Az elődöntőben pedig fordított forgatókönyvet láthattunk, némiképp. A magyar csapat szinte végig szaladt az eredmény után Spanyolország ellen. Az utolsó negyedben, az utolsó perceket 3-0-ra nyerték meg a magyarok, Jansik, Vámos és Manherz találataival. Ezzel az utolsó másodpercekben 12-11-re fordított, és nyert a csapat. Az elődöntő siker sokat kivett a fiúkból, erre utalt a csapatkapitány Jansik Szilárd is a döntő utáni értékelésében. Azt éreztem, hogy a spanyol mérkőzés kilúgozott mindannyiunkat, nem is feltétlenül fizikálisan, bár úgy is, de fejben nagyon komolyan. Hiába próbáltunk regenerálódni, olyan elképesztő utóhatása volt az elődöntőnek, hogy aludni alig tudtunk, és iszonyú nehezen tértünk vissza a normál kerékvágásba. ez nagyon komolyan rányomta a bélyegét erre a meccsre. Tompábbak voltunk, hiába nyomtuk, én magamon, de a többieken is sokszor éreztem, hogy bármennyit is tolok bele, egyszerűen nem tudok úgy játszani, ahogy tudok, ahogy szeretnék. Emiatt lett ennyire küzdelmes, de végig megmaradtunk csapatnak, és így tudtuk megnyerni, fogalmazott Jancsik Szilárd. Ahogy korábban említettem, 2013-ban nyert legutóbb világbajnokságot a magyar válogatott, akkor Benedek Tibor szövetségi kapitányként az első nagy tornáján rögtön győzelemre vezette a csapatot, csak úgy, mint most Varga Zsolt. A tréner úgy értékelt, hogy messziről indultunk, rengeteget dolgoztunk, nem csak a vízben, hanem a szárazföldön is. Büszke vagyok a játékosokra, mert hatalmas lelki fejlődésen mentek keresztül. A hozzáállásuk egyértelműen olyan volt, amivel világversenyt lehet nyerni. Hétről hétre, meccsről meccsre jobban működtek az egymás közötti viszonyok és a játék is, bár a védekezésen továbbra is van mit fejleszteni. A magyar válogatott ezzel természetesen olimpiai kvótát szerzett a párizsi játékokra, addig viszont még rengeteg feladat vár az együttesre. Egészen hihetetlen módon jövőre, januárban először vízilabda Európa-bajnokságot rendeznek Izraelben, majd egy hónapra rá Dohában világbajnokságot, hogy aztán július 26-a és augusztus 11-e között következzen az olimpia Párizsban. Ez a torna kapja majd a legnagyobb prioritást, és ez lesz az utolsó megmérettetése a válogatott színeiben, az utóbbi évek egyik legjobb magyar vízilabdázójának, Varga Dénesnek is, aki megerősítette, még 3 nagy tornát játszik le a válogatott pólósaként, és Párizsban, a döntőben, remélhetőleg egy aranyéremmel, egy olimpiai aranyéremmel a nyakában szeretne visszavonulni a válogatottól.
Sportérték a Trend FM-en.
És ennyi fért a mai Sportértékbe, én köszönöm szépen a figyelmüket. Imre Lőrincet hallották, jövő héten már Mezei Dániel számít a figyelmükre. További szép napot kívánok, viszont hallásra!